Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük a 347-es számú énekünk eléneklésével, az Eke énekeskönyv 347-es énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Nem jó a szintetizátor? Csak várjuk a hangot. 103-as éneket énekeljük liturgiaként. 103-as ének lesz a mai liturgiánk éneke. Te benned bízom, Uram, igazságoddal oltalmazz és ments meg engem. Istenem, ifjúkorom óta tanítottál engem, és mind mostanáig hirdetem csodáidat, és igazságodat, amely felér a magasságig, mert nagy dolgokat cselekedtél. Amen.
Engem
hegyek megmozdulnak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom nem mozdul tőled, és békességem szövetsége nem rendül meg. Így szól az Úr, aki könyörül rajtad. Amen. Testvéreim, tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűnünket. Imádkozzunk. Könyörülj rajtam, Istenem, és a Te szereteteddel győzz le minden gonosz indulatot szívemben. Irgalmaddal tégy irgalmassá embertársaim felé, és vezess a békesség útján az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Istenünk, mindenható mennyei atyánk, minden jóság és szeretet forrása Te vagy. Indíts minket jó akaratra és egyetértésre, hogy mindenkor a békességedben kövessünk Téged, és szeretettel cselekedjük parancsolataidat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltáraütő felolvasású rendelt, azt az igét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk annak második fejezetében a 33. verstől a 40. a következőképpen. Isten igény tehát Lukács evangéliumából olvasom a második fejezet 33. versétől. Így szól Isten igéje. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jelen. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 203-as számú énekünket, 49-es számú énekünket, az Eke énekes könyv 49-es énekét énekeljük.
Ítélt minket alkalmasnak arra, hogy hirdessük az evangéliumot, ezért úgy hirdetjük azt, mindakik nem embert meg akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Amen. Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéri, hallgassátok meg Isten igéjét, melyet Ezékiel könyvéből a 37. részből olvasok nektek, a 23. verstől következőképpen. Isten igéjét Ezékiel könyv a 37. részéből a 23. verstől olvasom. Megszabadítom őket minden vétküktől, mert elpártoltak tőlem, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Az én szolgám Dávid lesz a királyuk. Egy pásztoruk lesz minnyájuknak. Akkor az én törvényeim szerint élnek, rendelkezéseimet megtartják és teljesítik. Abban az országban laknak majd, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam, amelyben őseitek is laktak. Ott laknak ők, fiaik és unokáik örökre, és szolgám Dávid lesz a fejedelmük örökre. Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek. Örök szövetség lesz az. Letelepítem és megsokosítom őket, szentélyemet pedig közéjük helyezem örökre. Hajlékom náluk lesz, Istenük leszek, ők pedig a népem lesznek. Ámen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, nem is értem azt, hogy én régen miért tartózkodtam annyira Istentől. Sokáig úgy gondoltam, hogy nincs Isten, de amikor édesapám hirdette nekem az evangéliumot, akkor meg folyamatos ellenállás volt bennem. Hát most már így utólag visszanézve tudom azt, hogy ez természetes, hogy az ember mindig ellenáll az Istennek, mindig ellenségeskedik vele. Az emberi természetből ez fakad, hogy szemben álljon az Istennel. Pedig hát itt ebből az igéből az derül ki, hogy Isten csupa jót szándékozik cselekedni az emberrel. Azt is mondhatnám, hogy ez egy szándéknyilatkozat, mint amikor az ENSZ létrehoz valami szép gondolatot, és azt mondja, hogy 2000 akármeddig meg kell szüntetni a gyerekek éhezését a Földön. Ez egy nagyon szép szándéknyilatkozat. És hogyha ezt az igeszakaszt úgy egyszer elolvastam, akkor én is arra gondoltam, hogy Istennek ez a szándéka velünk, hogy az életünkben ezeket a szép dolgokat megcselekedjük. De hogyha alaposabban elolvassuk ezt az igét, akkor látszik, hogy ez nem csak egy szándéknyilatkozat, hanem ez egy cselekvési terv. Mint amikor az asztalos el akar készíteni egy asztalt, és a munkafázisokat, műveleteket lefekteti magának, hogy milyen munkafázis után mi a következő munkafázis. Isten is egy cselekvési tervet állított össze az emberrel. És azért mondom, hogy cselekvési terv, mert ebben az igeszakaszban benne van az is pontosan, hogy hogyan akarja ezt megvalósítani. Hogy arról van szó, hogy megtisztítja az embert a vétkeitől, bűneitől, és az övé, Istené lesz az ember. Ad neki egy helyet, ahol biztonságban lakhat, és lesz fejedelme, aki majd uralkodhat felette, aki igazságosan fog uralkodni felette. Szövetséget köt Isten az emberrel, és ez örök szövetség lesz. Megsokosítja az embert, és szentélyét az emberek közé helyezi. Milyen szuper dolgok ezek. Az ember közvetlen közelébe lesz Isten. Találkozni lehet vele. Isten beszél az emberrel. És úgy akarja megcselekedni ezt, munkafázisok úgy állnak össze, hogy lesz egy szolgája. És azok az emberek, akik hajlamosak, vagy hajlandóak meghallani az Isten szavát, hajlandók hallgatni ennek a szolgának a szavára, azokkal az emberekkel ez a szolga meg fogja tudni cselekedni ezeket a dolgokat. Ezt a szolgát úgy hívják ebben az ige szakaszban, hogy Dávid. Azért azt jó figyelembe venni, hogy Ezékiel proféta körülbelül 600 vagy 700 évvel később élt, mint Dávid király. Mégis Dávidnak hívja ezt a szolgát. De a Szentírás összességéből tudhatjuk azt, hogy amikor Dávidról nevezték el Isten szabadítóját, a messiást, a megváltót, akkor Jézusról beszéltek. Aki Dávid házából való, Dávid nemzetségébe tartozik. Olyan lesz, mint Dávid volt. Az a szolga, aki megszabadítja az embert, vétkétől megtisztítja, olyan lesz, mint Dávid volt, vagyis Isten szíve szerinti. És valóban, ahogy a liturgiai énekben énekeltük, hogy Jézusnak a szíve meghasadt értünk, megrepett értünk, valóban Isten az ő szívét adta oda az embernek. A szívét tárta ki az ember előtt, amikor az ő egyszülött fiát adta. Azért, hogy beszélhessen velünk, hogy cselekedhessen az életünkben, és megcselekedhessen mindazokat, amik itt ebben az ige szakaszban vannak. Fontos az együttműködés. Tehát eddig beszéltem egy szándéknyilatkozatról, ami gyakorlatilag egy cselekvési terv, és kell egy együttműködési megállapodás az ember részéről. Ugye itt a szociális szolgálatok környéken, ahogy forgolottam, sokszor hallottam ezt, hogy együttműködési megállapodás, aminek egyébként semmi gyakorlati tartalma nem volt, de ezeket törvényi kötelezettségünk, hogy meg kell kötnünk mindenféle társ szolgáltatókkal. De hát az embernek is ki kell nyilvánítania az Isten felé azt, hogy együtt akar működni vele. Úgy lehet szövetségre lépni, hogyha ezt mind a két fél szeretné. És azt mondja Isten, hogy a szövetségre lépek fel, a szövetséget kötök az emberrel, de ehhez kell az embernek az együttműködése is. Én néha rá tudtam csodálkozni Istennek a szeretetére, hogy mennyire tiszteli az embert, hogy semmit sem akar ránk erőszakolni. Semmiben sem állít meg úgy bennünket, hogy ne választhatnánk annak az ellenkezőjét. Választhatjuk a jót, és választhatjuk a rosszat. Isten elénk tárja az áldást, és hát ezzel együtt elénk tárja az átkot is, és választhatjuk mind a kettőt. Istennek a nagy szeretete abban is meglátszik, hogy választhatunk. Tehát fontos az, hogy együttműködési szándék legyen az emberben is. És ezért kezdtem azzal most a beszédemet, hogy nem is értem, miért álltam annyira ellene régen Istennek, mert így utólag visszanézve tényleg ő csak a javamat akarta, és azt akarta elmutatni, hogy mennyire szeret. Akar adni egy olyan helyet, ahol az életem biztonságban telhet. Itt ebben a szövegkörnyezetben ezt úgy mondja, hogy azt az országot, amit Jákobnak adtam. Egy földet, egy olyan helyet, amit megígért az embernek, hogy ott élhet az ő népe. Én ezt úgy hívnám, most így az új szövetségben, hogy a mennyek országa. Isten nekünk akarja adni az ő mennyei országát. Szeretné, hogyha a mennyek országának törvényszerűségei határozhatnák meg az életünket, ha nem a testi érzékszerveinkkel tájékozódnánk ebben a világban, hanem a hitünk szerint. Olyan jó az, mikor hit szerint tudunk tájékozódni, főleg mikor nehéz emberek között vagyunk, vagy ellenségek között vagyunk. Akik egyébként hallják az evangéliumot, de mégis ellenségek. Vagy mégis nagyon nehéz a természetük. Lehet, hogy a gyülekezetben együtt ülünk egymás mellett, de egyébként ellenségek vagyunk a gyakorlatban. Olyan jó az, amikor az ember így nem test szerint tájékozódik, test érzékszervekkel, hanem hit szerint. Igen, az az ember hallotta az evangéliumot. Neki is élő hite van. Vele is tud beszélni az Isten, és nem nekem kell hadakoznom, hanem Isten hadakozik érte lelki harcokat. És bizony, Isten sok terhet akarna így levenni a vállunkról, akár ha betegségről van szó, vagy nélkülözésről, akkor is. Egy olyan ország, ahol Isten szentélye az emberek között lehet, a mennyek országa. Jézus azt mondta, hogy a mennyek országa ti közöttetek van. Ahol kette-hárman összegyűltök az én nevemben, én közöttetek vagyok, a mennyek országa ti közöttetek van. Hogyan lehet megtapasztalni ezt az országot? Úgyhogy az Isten közel van hozzá. Van egy szentély, egy szentek szentje. Mint ahogy az Ószövetségben is volt egy sátor, vagy egy templom, és ebben volt egy olyan rész, ahova csak a főpap mehetett be, és bemutathatta a bűnért való áldozatot, évente egyszer, úgy ebben a szentélyben is van egy ilyen szentek szentje, ahol személyesen találkozhatunk a főpapunkkal, Jézussal. És nem egy éven egyszer mutatja be az áldozatot értünk, a bűneinkért, hanem egyszer bemutatta mindörökre. És ezért a reménységünk sohasem rendülhetne meg. Mert egyszer mutatta be és mindörökre. És érvényes ez az áldozat. És hát mi történik egy ilyen szentélyből? Elmondok egy példát a saját életemről. Sötét gyermekkorom volt. Nem nagyon szoktam erről mesélni, de nincs is mit mesélni róla, de azért elmondanám, hogy a gyerekkorom, a történései és a jelenkor hogyan kapcsolódik össze, csak példaként. Tehát sötét gyermekkorom volt, nem mondanám azt, hogy túl szívverítő vagy biztonságos légkörű lett volna. És elteltek így évek, meg évtizedek, aztán oda lett a tinédzser életem is, meg ennek a következményét már felnőtt emberként is én szenvedtem, de nem régen találkoztam azzal, akiről úgy gondoltam, hogy ezekért az évekért ő felelős. És elkezdett beszélni erről az időszakról, és azt mondta, hogy tulajdonképpen akkor minden jó volt. Minden úgy volt, jó, hogy volt. És én arra gondoltam, hogy lehet jó az, amikor kisgyermekként pizsmában éjszaka menekülni kell az utcán sokszor, és van, amikor rendőrt kell hívni, hogy valahogy megúszuk a helyzetet. Hogyan lehetnek ezek az időszakok jók? És volt bennem egy felindulás, hogy miért gondolja jónak ezt? És úgy olyan szívesen elmondtam volna neki, hogy óriásit mulasztottál, és nehéz idők voltak azok. De aztán az Isten szent lelkkel beszélt velem, és azt mondta nekem Isten, hogy miért bántanád, hiszen te is rengeteg ember tönkretettél, és rengeteg ember bántottál, tönkretettél házasságokat, és azért, mert te is Isten nélkül éltél, ugyanúgy, ahogy ő is Isten nélkül élt. És Isten nélkül az élet így néz ki. Természetes, belefér az, hogy éjszaka menekülni kell pizsamában az utcán, mert hát az életbe belefér egy kis konfliktus. Sajnos az Isten nélkül élő ember nem látja azt, hogy valami probléma van. Azt gondolja, hogy igen, most valami nehéz itten, de ezt majd megoldom. Nem érzékeli azt az ember Isten nélkül, hogy tulajdonképpen az életemnek nem ebben az irányba kellene haladnia, hanem egy teljesen másmilyen irányba. És hát ez történik a szentélyben, a szentek szentjében, amikor Isten beszél az emberről. És nem csak azt láttam, hogy ez a másik ember mit mulasztott, és mivel rövidítette meg az én életemet, hanem láttam azt is, hogy én ki vagyok Isten nélkül. Hogy az én életem is Isten nélkül milyen volt, és helyre kerülhettem. És bizony meg kellett értenem azt is, hogy itt nem a szemrehányás megoldás, nem az az orvosság, hanem úgy, hogy engem csak az evangélium menthetett meg, ugyanúgy őt is csak az evangélium mentheti meg. Hát akkor nem az a feladatom, hogy hirdessem neki az evangéliumot, éljen meg előtte az evangéliumot. Hogy éljem ki elé azt, hogy Istennél van megoldás, Istennek van lehetősége arra, hogy bárkinek az életét megragadja, és elkezdje látni az ember azt ebben a szentélyben, az Istenhez közel, elkezdje hallani az ő beszédét, és elkezdje látni azt, hogy van egy olyan élet, ami biztonságos. Egy olyan élet, ami élhető. És hogy Jézus mindent megtett azért. A hű főpap mindent megtett azért, hogy ez az élet valósága lehessen az ember számára. valósága lehessen a mennyek országa, az a hely, ami biztonságos az ember számára. Úgyhogy hát a harag helyett, meg a vádlás helyett úgy döntöttem, hogy inkább az evangéliumot fogom hirdetni ennek az embernek. Valami ilyesmi játszódik le a szentek szentjében, a mennyek országában. Hogy az emberek nem a haragjában kell egyre nagyobbá válnia, hanem Isten lecsillapíthatja, helyére teheti, igazán és teljesen tájékozódhat a dolgai felől. Láthatja saját magát is. És hát ott van ez a szentély, ahol közösség van Krisztusban. Ugye Péter levelében olvassuk azt, hogy épüljünk fel lelki házzá, mint élőkövek. Egyesével mi élőkövek vagyunk. Lehet, hogy egy kicsit kiáll jobbra-balra az a él vagy sarok azon a kövön, és lehet, hogy a mellettünk lévő, vagy a felettünk elhelyezkedő kő ebben a szentélynek, az épületnek a falában kezdene kibillenni, de az a kötőanyag, az a malter, ami a kövek között van, azt úgy hívják, hogy szeretet. És azok az élek, amik nyomják a köveket, azok már nem is nyomják, mert a kötőanyag, a szeretet ott van közöttük. És így a kövek, bár nem illenek össze, de ez a kötőanyag, a szeretet össze tudja őket illeszteni. És így gondolja Isten azt, hogy építsünk fel önmagunkból egy szentélyt, mint élő kövekből épüljön egy szentély. Úgyhogy ebben a szentélyben van vígasztalás, ahogy az előbbi példámból számomra ez volt a legnagyobb tanulság, hogy van vígasztalás. Meg ebben a szentélyben van békesség. Ugye itt Isten azt mondja ebben az ige szakaszban, hogy szövetséget kötök velük azért, hogy békességben éljenek. Alapvetően így tudunk rendetetésszerű életet élni, és így tudunk Istennel élni, ha mindig békességre törekszünk. Annyi mindent le kell ezért nyelni. Meg annyiféle út szétválik, embereknek az útjai szétválnak. Mert van, aki békességre törekszik egy kapcsolatban, és van, aki annál inkább ellenségessé válik. De nem embereknek akarunk tetszeni, mint ahogy az igéhirdetés elején idéztem egy igét a Tesszalonikai levélből, egy igét, hanem a szívünket vizsgáló Istennek szeretnénk tetszeni a szolgálatunkkal. És hát Isten azt mondja, hogy azért kötöttem veletek szövetséget, hogy békességben éljetek. Nagyon jó erre gondolni, hogy nekünk ennyi a dolgunk, békességre törekedni. És bizony, ahhoz, ami szükséges ehhez, a vígasztalás, bátorítás, buzdítás, az erő, az mind Istennél van ebben a szentélyben. Olyan jó, van egy hely az életünkben, ahol Istenhez közel lehetünk, egy belső szobánk. És beszélhetünk vele, és ő beszélhet velünk. És azért is fontos a vígasztalás, azért is emelem ki ezt annyira, mert sokféleképpen szeretnénk ebbe a szentélybe bemenni, sokféleképpen szeretnénk azt, hogyha az Isten ott lenne mellettünk, kicsit segítsen meg, kicsit gyógyítson meg, csak hát Isten gondolata szerint a boldog élet nem mindig egy meggyógyított élet, nem mindig egy betegségből meggyógyított élet. És Isten gondolata szerint a boldog élet nem mindig problémamentes élet. Sőt, hogyha az előbbi példához, amit a személyes életemből hoztam fel, arra akarok visszautalni, akkor azt látom, hogy Isten a nehezeket, a problémákat jóra fordítja. És nemrégen láttam egy filmet, egy asszony beszélgetett Istennel, de szó szerint úgy, hogy egy asztal egyik oldalán ült az asszony, az asztal másik oldalán ült Isten. És egyszer csak föltette ez az asszony azt a kérdést Istennek, hogy miért halt meg 13 éves koromban az édesapám. Elvettett tőlem az apámat. És azt válaszolta neki Isten, néha kellenek sebek, fájdalmak ahhoz, hogy Istenhez találhasson az ember. Én ezt inkább úgy fogalmaznám meg, nem tudom ki írt ezt a filmet, de igaza van, de én inkább úgy fogalmaznám meg most ennek az igének a szempontjából, hogy a vétkeink és bűneink miatt elkerülhetetlen az, hogy nehézségeink, problémáink, betegségeink, nyomorúságaink legyenek, de az Isten annyira kegyelmes és annyira hatalmas, hogy fel tudja ezeket használni arra a jóra és arra a tökéletes célra, hogy ezeken keresztül hozzá közeledjünk. És hát, amikor a saját életemről beszéltem, azt említettem példaként, akkor azzal kezdtem, hogy én magam is az Isten helyre rakott, és megláthatta velem azt, hogy én magam is tönkretettem embereket, meg házasságokat. Miért haragszok akkor a másik emberre? Bizony szükség van a vigasztalásra ebben a szentében, a szentek szentjében, amikor Jézussal beszélhetek, és ő is beszél velem. Mert legrövidebb út bűneink meglátásán keresztül vezet Istenhez. Hiszen Jézus azért jött, hogy megbékéltessen az atyával, és megbékéltetnie pedig azért kell, mert ellensége vagyok az atyának. A bűneim miatt. És azért jött, hogy meghajjon a kereszten, hogy kifizesse a váltságdíjat, a bűneim miatt. Az embernek a bűne miatt. A te bűned miatt. És hát a 130. Zsoltárban úgy mondja ezt a zsoltárírő, hogy nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Én azért mondom azt, hogy legrövidebb út bűneinken keresztül vezet Istenhez, mert azonnal Jézussal kell találkoznunk. Hiszen Jézus mutatja meg, hogy mi van bennem, mi rakozik bennem, milyen az én természetem, az én személyem. Ő mutatja meg. De Jézus mutatja meg azt is, hogy áll egy kereszt mindörökké, ahol a bűneimre kifolyt a vére, a bűneim miatt kifolyt az ő vére, és ezért van bűnbocsánat. Nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Ezt is csak ebben a szentélyben láthatom meg. Én azt tapasztalom saját életemben, hogy sokszor eltelnek napok, meg hetek, meg bizonyos időszakok is, amikor fel sem eszmélek arra, hogy én tulajdonképpen bűnös ember vagyok. Megváltott, bár, de még mindig bűnökkel küszködő ember vagyok. És aztán tényleg valaminek helyre kell tennie, és ott kell állnom a szentélyben Jézus előtt, akinek meg kell mutatnia, hogy még mindig fogyatkozásod van, és még mindig szüksége van arra a keresztre, ahol kifolyt az én vére, te miattad. És olyan jó ez a pillanat, mert akkor helyre kerül. Megint közel lehetek hozzá. Persze nem úgy, mint ahogy egy közösségben, ahol valamennyi időt eltöltöttem korábban, és hallgattunk egy ige hirdetést, és utána beszélgettünk róla. És örökké kifejtették a testvérek, hogy mennyire bűnösök, és aztán eltelt egy hét, hallgattunk egy ígért, és megint beszélgettünk róla, és megint kifejtették azt, hogy mennyire rettenetesen bűnösök. És ez így ment hétről hétre. És én azt mondom, hogy ha bűnlátás van, akkor legyen szabadítás is. Az igazi bűnlátás után ott kell, hogy legyen a szabadítás is. Ez is a szentek szentjében, ez is abban a szentében, ez is a mennyek országában játszódik le. Ez is azon a helyen, ahol biztonságos életet élhetünk, ott játszódik le. Bűnlátásom van, igen, valamit az Isten megmutatott. Az Isten mindig mutatja párhuzamosan veled azt is, hogy erre van szabadítás, és élhetsz egy teljesen más minőségű életet. Nem kell ezzel együtt élned. Azt látod, hogy kár, azt látod, hogy szemét. El lehet hagyni. Kárnak lehet ítélni. Persze Krisztusért. És nem azért, mert tehetségem van abban. Nem azért, mert leszokok, mert abba hagyom, mert megfogadtam. Mint ahogyan sok mindent az ember kijelent szilveszter éjszaka. Hát azok szándék, nyilatkozatok, cselekvési terv nélkül. De aztán lehet szilveszter éjszaka úgy is együtt lenni a szentélyben Istennel, hogy Uram, szeretnék a te cselekvési tervedben benne lenni, szeretnék veled együttműködni, mert látom, hogy itt van az életemben ez a teher, és te ezt el akarod venni. Dávid szolgám által, Jézus a szív szerinti szolga által. Van rá lehetőség. Tehát, ha bűnlátásom van, akkor legyen szabadítás is. Így is kezdődik az igazszakaszunk, hogy megszabadítom őket minden vétküktől. Ugye így kezdi Isten ezt az ígét is. Nem arról beszél, hogy építettem egy gyönyörű házat nektek, és majd oda bejöttök, ahogy vagytok, hanem megszabadítom őket minden vétküktől, mert beszélek velük, és mert megszabadítom őket, és aztán beviszem őket arra a földre. És aztán az én szolgám lesz fejedelmük, és ő fog őket igazgatni, irányítani. És olyan jó, hogyha ennek az eredménye egy szabad élet látszódik az Isten népén. Mert ugye itt arról van szó, hogy azokat, akiket Isten megszabadított, azok valósággal szabadok, azok az Istenéi. Az előbb azt mondtam, hogy megváltott bár, de bűnös ember vagyok. És az, hogy megváltott, nem azt jelenti, hogy igen, örök életem van, de egyébként semmi különbség nincsen közöttem, és az Istentől elszakadt ember között, hanem azt jelenti, hogy megváltott bár, de bűnös ember vagyok. Az Isten népének tagja vagyok. És az Isten népének van szabadítása, és ezt a világban kell látni. Egy olyan népet kell látni ennek a világnak, ami Istennek a népe. És ez a cselekvési tervnek ez is része. Örök szövetség lesz, az letelepítem és megsokasítom őket, szentélyemet pedig közéjük helyezem örökre. Hajlékom náluk lesz, Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Valójában ezt szeretné látni ez a világ is rajtunk. És talán akkor kisebb lenne az ellenállás is Isten felé. Talán akkor édesapámnak se kellett volna annyit magyaráznia annyi éven keresztül, ha alapvetően látszódna az Isten népén azt, hogy megváltott, hogy van szabadítás a mennyek országában. Mint ahogyan Mózes arcán is látszódott az, ahogyan megállt Isten előtt, és Isten beszélt vele, és aztán ragyogott az ő arca. Ezt a ragyogást szeretnék látni ebben a világban. Isten mindent elkészített ehhez, hiszen az ő szolgája elvégezte az ő munkáját. Hűséges volt mind halálig, mégpedig keresztfának haláláig. Ámen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Istenünk, mennyei Atyánk, hogy elküldted a te egyszülött fiadat ebben a világban, Jézus. És olyan jó, mikor emlékeztesz bennünket, keresztény embereket is, te népedet is arra, hogy minőségileg teljesen más életet életünk te veled közösségben. Bocsáss meg a sok keserűséget, meg reménytelenséget, meg a sok emberi próbálkozást, amikor próbáljuk a dolgainkat kézben tartani. Bocsáss meg, hogy ezeket nem adtuk át még neked. Bocsáss meg, hogyha beszélsz velünk, akkor nem hallgatunk rá. Hogyha megmutatod a bűnünket, vétkünket, akkor nem engedünk a szabadításodnak. Bocsáss meg, hogyha nem tapasztalhatom meg a te hatalmadat. És olyan olyan nagy a te szereteted és türelmed, ezeknek ellenére mindig törődsz velünk, foglalkozol velünk. És annyira végtelen a te kegyelmed, hatalmad, mert mégis kibontakozik előttünk, ahogyan viszed végig a te tervedet az emberrel. És hit által megállapíthatjuk azt, hogy győztes oldalán lehetünk, hogy te vissza fogsz jönni ebbe a világba, és magaddal fogod vinni mindazokat, akik hozzá tartoznak, és meg fogja látni minden szem, mindenki előtt nyilvánvaló lesz, hogy te győztes vagy, győztes király, fejedelem. Kérlek, hogy a szívünkben is légy győztes, beszélj a mi szívünkre. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy nem sokára új év lesz. És ha már szót kaptam, akkor legalább szeretnék minden kedves testvérnek áldott új esztendőt kívánni, ha valakivel nem találkozni már addig. És szándékosan mondom azt, hogy áldott, mert az Isten gondolata szerinti áldott élet, ez nem mindig egyezik meg az ember gondolata szerint boldog élettel. De jobb Istenhez közel lenni. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Csak hirdetem a testvéreknek, hogy Isten bejelentette az új évet. Előtte még lesz egy szilveszter, és az holnap lesz. 17 órakor kezdődik egy Isten tisztelet, amelyre szeretettel hívom és várom a testvéreket. Ezután, a Isten tisztelet után lesz egy ifjúsági szilveszteri együttlét, amelyre a fiatalokat várjuk szeretettel. Be kell jelentkezni előtte, ugye? Vagy az lenne, hogyha... Tehát jó lenne, ha jeleznék. Máté nincs itt, de Kata, akkor vállalod, hogy regisztrálod. Tehát Katának jelezze már az, aki szeretne részt venni a fiatalok közül ezen a szilveszteri alkalmon, hogy akkor úgy készülnek a szilveszterre, és hát reménység szerint az Úr velünk lesz, és megáldja mind az újévi Isten tiszteletünket, mind pedig az újévit, amely kedden 10 órakor szokott időben lesz úrvacsorával egybekötött Isten tisztelet, amelyre megint szeretettel hívom és várom a testvéreket, hogy kezdjük úgy az újévet, hogy valóban az Isten áldását már az első napon fogadjuk, és Isten áldásában vagyunk együtt a gyülekezetben. A jövő év első hónapjában már lesznek programok, Allianz Ima hét lesz, amelyre Nyíregyházára szeretettel hívnak és várnak bennünket, ott a református, metodista, baptista, evangélikus gyülekezet jön össze és tartja meg az első évkezdő ima hetét, bennünket is szeretettel hívnak és várnak. Kisvárdán is Miklósék körül szerveződik a baptistákkal, a metodistákkal egy Allianz ima hét. Őket is hordozunk imádságba, hogy hadd lehessünk Isten áldásában gyülekezetünk egész területén. Csendes hét is lesz, csendes hét, férfi hét 27-től kezdődik, a női hét pedig február 3-ától. Februárban is lesz egy férfi hét. Jelentkezéseket adják le a testvérek, mi is segítünk a jelentkezésben. Fontos, hogy legyen mindenki regisztrálva, aki szeretne hétre menni, mert hogyha esetleg túl jelentkezés van, mint ahogy mondtam, márciusban elképzelhető lesz még egy férfi hét beiktatva. Imádságlevélről se feledkezzünk meg, akik itt az imádságlevélben szerepelnek, kérték, hogy legyen, hadd lehessenek a szemünk előtt, legyenek a szívünkön, hordozzuk őket imádságban, és természetesen azokat is, akik nincsenek az imádság levélen, de halljuk, hogy szükségük van arra, hogy imádságban, imádkozó közösségben legyünk egymással értük is. Mai délutánon még örökszálláson lesz egy Isten tisztelet, aki tud, szeretettel hívjuk oda is a testvéreket, de mindenképpen jó lesz, hogyha imádságban kíséri mindenki ezt a szolgálatot is, hogy Isten áldása örökszálláson is terjedhessen, folytatódhasson. Van-e még valami program, ami közelben van és szükséges? Nincs visszajelzés. A Isten tiszteletünk része egy keresztelő is. A keresztelőre készülöm, majd a 171-es számú éneket énekeljük, az énekesnőm 171-es énekét. Úgy legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben. Úgy legyen most és mindig örökkön örökké. Amen. Tehát énekeljük a 171-es számú éneket, a keresztelőre készülve. Békesség néktek, feltámadott úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor ezzel a gyermekkel először léptek ebbe a templomba, hogy a keresztség áldásában részesüljön, és hogy a fiatalasszony is a keresztség áldását kaphassa. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És olébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg a gyermeket, őrizze meg bejövetelét, kimenetelét, mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt, ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet erre az alkalomra, a keresztelés alkalmára választottam, amelyet megírva Pál apostol Rómabeliekhez írott levelében találjuk, annak 11. fejezetében, a 36. versben a következőképpen. Isten igéje így szól hozzánk a római levélből, 11. fejezet 36. verséből. Ő tőle, ő általa, és ő rá nézve van minden. Övi a dicsőség mindörökké. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves szülők, keresztülők, kedves kereszteltek, minden élőlény szereti számba venni azt, hogy mi tartozik hozzá, mi az ő lehetősége, mi a területe, mi az ő tulajdona, mi az ő értéke, milyen képességei vannak és milyen erőnyei. És az ember ezek közül nem kivétel. Az ember szereti számba venni azt, hogy milyen területen mozoghat, milyen értékei vannak, milyen erényei vannak, milyen lehetőségei vannak. Vannak, akiket ezek ennek ismerete elbizonytalanít. Vannak, akik kétségbe esnek, mert hogy nincs területem, lehetőségem, nincs semmi. Másokat pedig elbizakodottá tesz, mert azt gondolja, hogy íme, mi mindenem van. Mennyi mindennel rendelkezek, mindent meg tudok valósítani, mert egészséges vagyok, erős vagyok, van pénzem, van lehetőségem, van jó munkám, és az ember elbizakodottá lesz. Most keresztelő kapcsán szólalt meg ez az igeit közöttünk, amikor is egy kisgyermeket és egy szülőt is keresztelünk, egy felnőttet is. Megállásra indít bennünket az Úr, kedves szülők és keresztülők, Isten szeretne bennünket, mint általában az igéivel megállítani. Úgyhogy István is az ige hirdetésben mondta, hogy Isten szeretne meghökkenteni bennünket. Nem emberi beszéddel, hanem az ő szent lelke által. Szeretné, hogyha világos lenne számunkra, kicsoda ő és mit akar megvalósítani. Valóban úgy gondoljátok, szülők, keresztülők, hogy minden ő tőle, ő ránézve van. Övé minden dicsőség ebben a világban. Valóban úgy gondoljátok, hogy ő adta a te életedet, a ti életeteket. Valóban ő adta ennek a gyermeknek az életét. Valóban tőle van minden, amitek van, ami fizikailag vagy lelkileg tulajdonotokban van, amit birtokolhattok. Mert ennek az igének a végiggondolása után az ember úgy érzi magát, mint Anna, Sámuel prófétának az édesanyja, aki mikor tisztában volt azzal, hogy meddő, nincs gyermeke, és sírva ment oda az Isten elé imádkozni. És aki látta őt, a főpap azt gondolta, hogy ez nem normális, ez részeg asszony. Mert normális ember ilyet nem csinál. De ő annyira vágyta a meddőségének a végét és a termékenységét, hogy az Isten előtt ott könyörgött, tőle várt mindent. És amikor megadta az Isten a meddőnek, hogy szül, amikor megadta az ajándékát a méhének, akkor nem gondolt azt, hogy ez enyém. Hanem amikor elválasztotta az anyatejt, akkor odaadta az Úrnak, az Istennek való szolgálatra. Az Isten ezzel az igével bennünket, titeket arra szeretne figyelmeztetni, hogy nem tőletek van az, amitek van. Sem az életetek, sem a gyereketek, sem a lehetőségeitek. Ő az, aki adta. És ő az, aki számon kéri. Mint amikor elszámoltatja az Isten a talentumokkal rendelkező gyermekeit, mit csináltak vele, mi történt a talentumokkal, amit adott neki. Persze vannak bátor emberek, akik úgy gondolják, hogy minden magamtól van, mindent én birtokolok, és minden felett én rendelkezek, és hogy én rendelkezek, akkor az biztos, hogy jó helyre kerül, és akkor rendben lesz minden. Az Isten, amikor itt megállunk most az ő szín előtt a keresztelésben, ezt várja tőletek is. Kimondjátok azt, amit Anna mondott, nem tőlem van, a te ajándékod ez, és én neked adom. És a keresztségben nem történik más, mint hogy az ember meghajtja a fejét, a felnőtt ember már annak tudatában kicsoda az Isten, meghajtja a fejét, és azt mondja, hogy Uram, én beleteszem az egész életemet a te kezedbe. Mert tudom, hogy magam nem tudom megtartani, viszont te meg tudsz gazdagítani. És amikor a kisgyermeket tesszük oda az Isten elé, akkor azt mondjuk, hogy nem tőlünk van ez, Uram. Igaz, hogy mi vagyunk az apja meg az anyja, de te adtad ezt a mi életünkbe. És azok tudják elmondani, akik sokszor szerettek volna gyereket, vagy hosszú ideig szerettek volna gyereket, de nem született nekik gyerek. Isten áldása az anya még. Jutalom, ahogy a Szentírás mondja. És most a keresztségben, amikor oda tesszük Isten elé ennek a legénynek az életét, akkor azt mondjátok ki szívetekben, hogy Uram, tőled kaptuk, szeretnénk a te áldásodban tudni. Add meg nékünk, hogy ez úgy legyen. A keresztség nem szól többről, meg kevesebbről sem. Mint hogy Istennek hálával oda tesszük elébe azt, amink van, és neki adjuk meg a dicsőséget. Mint hogy Pál apostol mondjuk ebben az igében, övé a dicsőség mindenért. Amen. Így csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a kisgyermeknek is életet adtál, felnőtt testvérünket is elvezetted életében idáig, hogy megállhatnak most itt előtted. Köszönjük, Urunk, hogy mindkettőiknek Jézus Krisztusban adtál üdvösséget. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelked által keresed az ő életüket, és azért állhatunk most itt, a te oltárod előtt, azért várhatunk most téged, mert megkerested őket, bekopogtattál az életükbe, és elindítottad őket egy úton. Add meg, Uram, hogy növekedhessenek abban a hitben, amit te ültetsz a szívükbe, megismerhessék az igazi szeretetet, amely te vagy magad, és hogy a bűnt felismerve ellen tudjanak állni minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban tudjanak szeretni az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Most kedves szülők, keresztszülők, amikor megkereszteljük ezt a gyermeket és a fiatalasszonyt is, tegyetek vallást minden keresztény hitvallás, az apostoli hitvallás alapján. Majd az utolsó pillanatban. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztényen a Szent Egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarod-e, hogy a keresztség áldásában részesülj? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy ezt a gyermeket az evangélikus egyház segítségével hívő keresztényi nevelitek? Vállaljátok-e?
Megkeresztelek téged az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Olyan, hogy akkor most nem tudom belőle.
Ami mennyei Atyánk, aki életnek és halálnak Ura, tartson meg titeket az életben. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, hálás a szívünk azért, hogy te meglátogatod népedet, így köszönjük néked, Urunk, hogy itt állhatunk te előtted ezen a mai Isten tiszteleten is, és vehetjük tőled igédet, jelenlétedet, áldásodat. Köszönjük, hogy nem feledkezel meg rólunk, Urunk, és így építed, gyarapítod a gyülekezetünket. Áld meg a laskai családot is, Urunk, hogy a keresztségben, veled való találkozásban erősödhessenek, gyarapodhassanak, növekedhessenek hitben, szeretetben, a veled való közösségben. De így áld meg, Urunk, gyülekezetünket is, és gyarapíts bennünket, a megtértek, az üdvözültek számával, gyarapíts bennünket lelki ajándékokban, hogy hálás szívvel állhassunk te előtted, és dicsérhessük, magasztalhassuk a te nevedet, mert te méltó vagy rá. Köszönjük, Urunk, hogy tőled és rád nézve van mindenünk. Add meg, hogy ebben folyhasson az életünk, még ebben az évben, itt a hátralevő egy napban, de úgy kérünk téged, Urunk, hogy vezesd a szívünket magadhoz közelebb, hogy a következő év a te áldásodban indulhasson és folytatódhasson, hogy megtapasztaljuk jelenlétedet, Szentlélek gyümölcseit, jelenlétedet az életünkben. Állás a szívem, Uram, hogy a világnak ezen a pontján itt akarsz megáldani bennünket, itt vagy velünk ebben a nyílt lelki templomban, ebben a gyülekezetben, és oly sokszor megtapasztalhattuk jelenlétedet az elmúlt esztendőben, abban az évben, amit bátortalanul kezdtünk, és félve tekintettünk elé, de tudjuk, hogy így visszatekintve, hogy a nehézségek, örömök, nyomorúságok, felemeltetések, bukások mind te rólad beszéltek, és rád irányították a tekintetünket. Légy azokkal, Urunk, akik most betegek, akik kórházban vannak, áld meg őket jelenléteddel, te légy az ő gyógyítójuk. Légy azokkal is, Uram, akik most várják a magzataikat, gyermekeiket, áld meg az anyanéi gyümölcsét, hadd lehessen jutalom a családok számára. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, a családban, gyülekezetben, itt Magyarországon, néped között is. Áldott legyen a neved, Urunk, hálás szívvel gondolunk az elmúlt évre, és neked adunk mindezért hálát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után tegyétek Isten áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük a 394-es számú énekünket. 394-es éneket énekeljük.